hirdettem, és ahogy lassan kezdhetünk hozzászokni, az ige hirdetéseket követően van lehetőség kérdéseket feltenni online. A trinitygyülekezet.hu/kérdez címen az istentisztelet közben is, hogyha megfogalmazódnak bennetek kérdések az ige hirdetésre vonatkozóan, akkor bátran tegyétek ezeket fel, és az istentiszteletet követően mintegy 10 percben igyekszem is választ adni ezekre a kérdésekre. Az Ahogyan Jézus című sorozatunknak a 6. állomásához érkeztünk, és a mai alkalommal már valóban Jézus személye áll majd a középpontban, mert ebben az évben szeretnénk a szívünknek a gyökeréig eljuttatni azt a gondolatot, hogy mindent úgy szeretnénk tenni az életünkben, ahogyan Jézus. Úgy szeretnénk gondolkodni, érezni, cselekedni, és azt akarjuk, hogy az egész magatartásunkat az jellemezze, hogy úgy tesszük a dolgainkat, ahogyan Jézus. Így olvassuk a mai délelőttön Lukács evangéliuma 2. fejezetének a végét, a 41. verstől a rész végéig. Így hangzik Isten igéje. Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a Páska ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az utitársak között van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá. Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én kétségbe esetten kerestünk téged. Ő pedig így válaszolt. Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Idáig az ige, imádkozzunk. Úr Jézus, szeretnénk jobban megérteni, hogy ki vagy Te, és szeretnénk átadni neked a szívünket, mert mi meg akarjuk érteni azt, amit ki akarsz jelenteni önmagadról. Urunk, nyitott a szívünk, nyitott a fülünk, kérünk, szólj hozzánk. Ámen. Foglaljunk helyet. Jézus gyermekkoráról láthatóan nem sok információt tár fel számunkra a Biblia. Egészen annyira, hogy a 4 evangéliumból egyedül Lukács hoz részletet a gyermek Jézus életéből, mégpedig ezt az egyet. Ezzel szemben az apokrif evangéliumok, amik nem kerültek be a Bibliába, és méltán nem kerültek be, mert az Úr úgy látta jónak, hogy azok nem az ő lelke által ihletettek, tele vannak a kis Jézus csodás gyermekkoráról szóló történetekkel. De Isten jónak látta, hogy Jézus gyermekkoráról pusztán ennyit tegyen nyilvánvalóvá a számunkra. A következőben azt szeretném kifejteni, hogy miért. Ez a történet ugyanis kulcsfontosságú, óriási jelentőségű mindazzal kapcsolatban, amit Jézusról tudnunk kell. Nem tudom, hogy hányan veszítettétek már el a gyermeketeket életetekben. Hányan jártatok már úgy, hogy hoppá, nincs meg a gyerek. Igen? Kik azok, akik jártak már így? Aha, azért vannak néhányan. De megmerem kockáztatni, hogy nem három napra veszítettétek el őket, igaz? Hanem egy-két perc, vagy néhány perc is maximum irgalmatlanul hosszú időnek tűnik, hogyha nincs meg a szemed fénye. Hogyha nincs meg a gyerek. Persze a gyerekeket is megkérdezhetném most, hogy voltak-e már elveszettek. Én egyszer elvesztem. Borzasztó élmény. Nem voltam tovább távol a szüleimtől 10 percnél, vagy maximum negyed óránál, de óriási tömeg vett körül, és szörnyű érzés volt elveszettnek lenni, amíg meg nem találtak a szüleim. Na most, hogyha ezeket összerakjuk, hogy mi, akikre Isten nem a messiást bízza, hogy aggódunk a gyerekeinkért, hogyha csak néhány percre is eltűnnek, annál felfoghatatlanabbnak tűnik, hogy hogy van ez, hogy Mária és József, akikre Isten rábízta a messiást, és egészen eddig 5 alkalommal arról beszéltünk, hogy ezek mekkora különlegesen kiemelkedő emberek, és a hitük miatt kiemelkedők, az Istennel való kapcsolatuk miatt kiemelkedők, a hitük miatt választja őket Isten arra is, méltatja őket arra, hogy a messiás szülei vagy éppen rokonai legyenek, hát ők meg elveszítik a gyereküket 3 napra. Hogy van ez? Remélem, hogy nem én vagyok az egyetlen, akit ez a történet azért úgy érdekel, hogy hogy lehet ez? Hogy lehetséges, hogy a világ legkiemelkedőbb személyiségei elveszítik a világ legfontosabb személyét. Hogyha volt VIP személyiség ezen a világon, akkor az Jézus volt, amíg itt járt a Földön. És soha nem vette körbe mégsem testőrség, soha nem kellett páncélozott, fekete, elsötétített autóban utaznia, de a világegyetem és a világtörténelem legfontosabb VIP személyisége, és egyszerűen ott felejtik a szülei, akikre rá volt bízva. Hát, hogyha kérdéseket vet fel valami, akkor ez garantáltan. Hogyan lehetséges ez? A mai délelőttön arra szeretnék rávilágítani, hogy bármennyire megdöbbentőnek is tűnik ez a történet, annyira mégsem áll távol a mi hétköznapjainktól. Azt szeretném majd bemutatni, hogy az, ami Máriával és Józseffel történik, természetesen furcsa, különleges, sőt megdöbbentő, hiszen ők maguk is megdöbbennek, hogy ez hogy történhetett meg. De mindaz, ami ennek a hátterében van, az már egyáltalán nem áll olyan messze tőlünk. Elég néhányszor átolvasni ezt a rövid igeszakaszt, ezt a 11 néhány verset, összevetni az előzményekkel, és azt fogjuk látni, hogy Isten nagyon direktben, nagyon fókuszáltan kijelentést adott Máriának, Józsefnek, az egész környezetüknek mind arról, hogy kicsoda Jézus, és hogy hogyan kell őt fogadni. Nagyon egyértelmű, nagyon világos, sőt, személyre szóló kijelentéseket adott az Isten Máriának és Józsefnek azzal kapcsolatban, hogy kicsoda Jézus, és hogy kell rá tekinteni. Visszaemlékezhettek, néhány héttel arról beszéltünk, hogy Mária számára szó szerint megelevenednek, és hirtelen valósággá válnak a Biblia ősi régi proféciái. És mindazok, amikről eddig csak olvasott, vagy amikben ígéretek szerint hitt, az most egyszer csak valósággá válik az életében. Amikor pedig eljutunk eddig a történetig, az Istentől nyert személyes kijelentések 12 évnyire vannak tőlünk. 12 év telt el Mária és József életében az utolsó isteni kijelentés óta. Mi történt ez alatt a 12 év alatt? Jézus nőtt, növekedett, babából totyogós lett, totyogósból kisgyerek, sőt elérkezett a zsidó felnőtt kornak a határáig, 13 évesen ugyanis már zsidó szempontból férfivá avatták a fiúkat. Ekkor történt a bar micvó, ez egy összetett szó, azt jelenti, hogy a törvény fia, 13 éves koruktól kezdve ezek a fiúk férfinak számítottak, a zsinagógában felolvashattak, sőt fel is kérték őket, tehát teljes jogú tagjai lettek a zsidó társadalomnak. Ezt megelőzően egy évvel vagyunk, ennek is jelentősége van. Jézus még nem férfi, de már annak a küszöbén áll. Az elmúlt 12 évben hogyan zajlódhatott Mária és József élete a családjukban a kis Jézussal? Hozzászoktak. Teljesen természetessé vált, hogy Jézus a családjukhoz tartozik. Mindennél természetesebb volt az, hogy Jézus ott van, eszik, alszik, beszélgetünk vele, megteszi, amit kérünk tőle, jön velünk a zsinagógába, jön velünk az ünnepre. Jézus a mi kisfiunk. Jézus a mi családunknak a része. Gondoljatok bele, vissza tudtok-e emlékezni pontosan arra, hogy milyen dolgok történtek 12 évvel ezelőtt az életetekben. Hát nagy vonalakban biztos. De azért 12 év az már elég hosszú idő ahhoz, hogy a hétköznapoknak a monotonitásában, szürkességében, egyhangúságában bizonyos dolgok elhalványodjanak. Ami Józseffel és Máriával történik, az nem más, mint ez az egyszerű, puszta, lélektani történés. Isten személyes kijelentései és ígéretei egyszerűen elhalványodtak a szemükben. Nem azt mondom, hogy elfelejtették, szó sincs róla. Nem azt mondom, hogy nem tartották fontosnak, dehogy is. Csupán elhalványodott a szemükben az, hogy kicsoda Jézus. Annyira hozzászoktak, hogy ott van velük, annyira hozzászoktak, hogy ő tényleg az ő fiúk, akit gondozni kell, aki meghatározza a mindennapjaikat, mert fürdetni kell, etetni kell, nevelni kell, rá kell szólni, és a többi, hogy hozzászoktak ahhoz, hogy ott van velük, és ezzel párhuzamosan, ahogyan Isten kijelentése és ígéretei szépen elhalványodnak a szemükben, ezzel párhuzamosan Jézusnak a jelentősége is lecsökkent és elhalványodott a szemükben. Ezért mondom, hogy egyáltalán nem áll távol tőlünk, így 2000 évvel később sem, ami velük történt 2000 évvel ezelőtt. Van egy rendkívül fontos igazság, amely megtörténik mindannyiunkkal napról napra. Ez pedig úgy hangzik, hogy ha valami elhalványul, akkor valami más kerül előtérbe. Borzasztóan egyszerű igazság, de annál fontosabb. Képzeljétek el, hogy hogyan fókuszál egy fényképezőgép. Egy valamire való fényképezőgép kiválasztja azt, hogy mit akar exponálni. Az van a fókuszban, az van a látóterünkben, az kerül, az lesz éles a képen, és mindaz, ami nem fontos, az elhalványul. Az a környezet, a háttér, ott van, de nem igazán fontos. Ugyanezt történik meg velünk az Istennel való kapcsolatunkban. Valahányszor a hétköznapoknak a monotonitásában Isten egyszerűen kicsúszik a fókuszból. Hát hányszor lehetünk úgy, hogy persze, értem én, amiről itt vasárnaponként szó van. Igen, tudom, hogy mit ír a Biblia. Igen, tudom, hogy Isten mindenható, persze. Mondjátok még, mondjad még, Tamás, jó, eljövök, meghallgatom, persze, így van, tudom. De Isten mindeközben nagyon sokszor és simán kicsúszik a fókuszból. Tudjuk, hogy ott van, tudjuk, hogy ő a megváltó, igen. Azért vagyunk hívők, mert hisszük, hogy ő a megváltó. Na de mi történik akkor, amikor ez a hited elkopik, elhalványul a hétköznapoknak a monotonitásában, pörgésében, mókus kerekében, darálójában, nevezhetjük bárhogy. Nem ugyanezt történik meg velünk, mint ami Máriával és Józseffel megtörtént, hogy egyszer csak Istennek és Jézusnak a jelentősége elhalványodik, és más kerül előtérbe. A saját életednek a dolgai, a saját problémáid, nehézségeid, családi gondolatok, munkahelyi gondolatok, hirtelen minden olyan élessé válik, és Isten meg a háttérbe csúszik. A következőben három pontban szeretném azt bemutatni, szorosan ragaszkodva az igéhez, ahhoz, ami Máriával és Józseffel történt. Az igéhez ragaszkodva szeretném bemutatni, hogy mi történik akkor, amikor Isten háttérbe kerül, amikor Isten ígéretei és jelentősége elhalványodik, hogy akkor mi az, ami előtérbe fog kerülni. A második rész 43. versében ezt olvastuk. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Tehát, mi történik? Szülők erre, Jézus marad. És egyszer csak, egy nap után eszmélnek, hogy nincs meg Jézus. Amikor Isten kijelentései elhalványodnak a szemedben, akkor egyszer csak máshol találod magad, mint ahol Krisztus van, és mint ahol ő akarna téged látni. Egyszer csak föleszmélnek, hogy nem ott vagyunk, ahol Jézus van. Na ez nagyon könnyen megtörténik a te meg az én életemben is. Hogy egyszer csak arra eszmélünk, hogy Isten annyira háttérbe szorult, annyira kiesett a fókuszból, hogy mi vagyunk valahol, és Jézus már nem ott van. Pedig első olvasatra úgy tűnhet nekünk, hogy hát a szülők annyira megfeledkeztek Jézusról, hogy ott hagyták Jézust. De egy 12 éves gyerek azért már van annyira értelménél, hogy fel tudja mérni azt, hogy a karaván elindul Jeruzsálemből, akkor nekem is mennem kell velük. Tehát akkor a következő opciók maradnak, vagy Jézus annyira szétszórt volt, hogy kóricált Jeruzsálemben, és nem vette észre, hogy mikor indul a karaván, esetleg. De Isten igéje nem ezt mondja nekünk. Többféle fordítást olvashatunk, de már ez a fordítás, amit olvasunk, ez is nagyon jól fogalmaz. Azt mondja, hogy a gyermek Jézus pedig ott maradt Jeruzsálemben. Tehát nem csupán ott hagyták, hanem ő ott maradt. Nagyon fontos. És hogyha megnézzük a görögöt, akkor azt fogjuk látni, hogy ez a szó, ez azt jelenti, hogy visszamarad, hátra marad, mert ott akar maradni, mert van egy elvontabb jelentése is, ez pedig az, hogy kitart valami mellett. Na most, hogyha ezt összerakjuk, akkor mit fogunk találni? Azt fogjuk találni, hogy Jézus ott akart maradni Jeruzsálemben, az Isten fia ott akart volna maradni Jeruzsálemben, legalábbis lett volna valami mondani valója a szülei, sőt, akár a környezete számára is. Ő ott akart maradni, csak azok, akiket Isten közvetlenül mellé állított, hogy első kézből vegyék az újabb és újabb kijelentéseket. Nem figyeltek rá eléggé. És amikor ő még ott akart volna maradni, mert akart volna még mondani valamit, mert lett volna még üzenete a környezete számára, éppen még nem felnőttként, ez nagyon fontos lett volna, hogy még ő nem felnőtt, még nem a törvény fia, de már amiket mondani akar, és mond is a nagy újra találkozáskor a szüleinek, már az rendkívüli mértékben erőteljes üzenet lett volna. Jézus tehát vissza akart maradni Jeruzsálemben, bár még nem felnőtt, még egy kisfiú, ha úgy tetszik, de ő az Isten fia. És a közvetlen környezetének lett volna mondani valója önmagáról. Tovább akarta volna vezetni őket a hitükben. De mivel Máriának, Józsefnek és az egész környezetnek Jézus megszokottá vált, hogy itt futkározik körülöttünk, itt gáncsolják ki egymást a többi fiúval, itt telefonoznak mellettünk az imaházban, megszokottá vált. És nem vették észre, amikor Jézus tovább akarta volna vezetni őket. Egyszer csak máshol találták magukat, mint Krisztus. Jézus 12 évesen, még nem felnőttként, de már máshol akarta volna látni őket. És Jézus már itt, még mielőtt az érett felnőtt korba lépett volna, bizonyos szempontból nagyon finoman, más szempontból annál erőteljesebben rá akart volna mutatni arra, hogy ne felejtsétek el, hogy én vagyok az Isten. És hogy mindaz, amit 12 évvel ezelőtt kijelentésként kaptatok, az folytatódni fog tovább. Úgyhogy nagyon figyelnünk kell önmagunkra, és a Jézussal való kapcsolatunkra, hogy mindig maradjon előtérben, mindig tartsd őt szem előtt. Ne halványodjanak el az ő ígérete és kijelentései a számodra. Hogyha Isten szól hozzád és kijelentést ad, hogyha egyszerűen olvasod az ő szavát, akkor mindig figyelj arra, hogy még hogyha a hétköznapok monotonitásában el is halványulnak ezek az ígéretek, vagy nem olyan élesek a kijelentések, Isten soha ne halványuljon el, ne kerüljön háttérbe, mindig tartsd őt szem előtt, ő legyen a fókuszban. Aztán másodszor, ezt olvastuk a 44. versben. Mivel azt hitték, hogy az útitársak között van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. Azt hitték, hogy az útitársak között van. De amikor az ember a gyerekéről gondoskodik, amikor a legfontosabb van a középpontban, akkor azt nem hinni kell, hogy van valahol. Hanem tudni kell, hogy hol van. Tudni kell róla, hogy ő van elől. Ennyit akart Isten. Rátok bízom a fiamat, és mindig legyen ő a középpontban. Mindig legyen ő szem előtt. Hát a messiást rátok bízom. A messiást odaadom a kezetekbe. Annyira pici, annyira törékeny kezdetben, hogy fogni kell a nyakát, hogy el ne törjön. Ki kell törölni a fenekét a messiásnak. Hagyjuk, hogy elérjen ez a szívünkig, bármennyire furcsa is, Isten ennyire komolyan gondolja azt, hogy emberré válik a fia, hozzánk hasonlóvá. De a jelentősége az nem marad meg ezen a szinten. A jelentősége kezdettől fogva az, hogy ő az Isten, ő a messiás, a te szabadítód, a helyreállítód, az életed értelme. Először még csak kisbaba, aztán kisgyerek, aztán föl fog nőni, és ő lesz a világ megváltója. Hát kezdeld ehhez mérten. Ez volt Mária és József feladata. Hát ezt az embert, ezt úgy kellett volna őrizni, mint a szemük fényét. És természetesen az is volt. Nyilván nem akarok sötétebb képet festeni Máriáról és Józsefről, mint ami a valóságban történt. Kiváló szülők voltak minden bizonnyal. Felnevelték Jézust, és Isten rájuk bízta a messiást. De ebben a helyzetben nem hinniük kellett volna, hogy hol van, hanem tudniuk kellett volna, hogy hol van. És ez rávilágít egy következő fontos igazságra, mi történik akkor, ha Isten kijelentései elhalványodnak a szemedben? Akkor az történik, hogy más hitek töltik majd be Isten kijelentéseinek a helyét, és ezek a más hitek félrevezetik az életedet, és eltávolítanak az Úrtól. Józsefnek és Máriának az a hite, hogy Jézus velük van, ez eltávolította őket az Úrtól. Félrevitte az életüket. Az életüknek ott kellett volna folytatódnia Jeruzsálemben, 3 nappal korábban. Nem kellett volna átélniük a kétségbeesést, nem kellett volna átélniük a megdöbbenést, nem kellett volna átélniük azt a jeges borzalmat, hogy elveszítettük a Messiást. Most azért képzeljétek ezt. Most ez egészen döbbenetes, nem? Hát, hogyha belegondoltok megint, korábban arról beszéltünk a születés kapcsán, hogy Józsefnek és Máriának végig futhatott az agyán, hogy vajon hogyan fog az megtörténni, hogy a proféciák beteljesülnek, és Betlehemben születik majd meg Jézus. Ők meg Názáretben laknak. Hogy mennyi vívódást okozhatott ez a számukra. Hogy fölmerülhetett bennük, hogy akkor most oda kell költöznünk, de mennyivel korábban, vagy pont a születésre kell odaérnünk, vagy félreértettük, és nem Jézus a Messiás. Tehát egy csomó kérdést felvetett ez, amit Isten az ő tervszerűségében megoldott egy huszáros vágással. Augustus összeírást rendel ki, nekik Betlehembe kell menni, pont akkorra kell odaérniük, amikor a Jézus születik. Csodálatos, isteni tervezés. Na most, ezek után, az isteni tervezés után, amikor 12 évvel később nincs meg Jézus a Messiás 3 napig, szerintetek milyen gondolatok fordulhattak meg a fejükben? De jó ég! Elveszítettük az Isten fiát. Hát egy, mit fog Isten ezek után csinálni velünk? Hogy működik tovább az életünk? Hát ennél kisebb dolgokért is megbüntette Isten a népét, de elveszíteni a Messiást, az nem akármi. Vagy mégsem Jézus a Messiás, hogyha simán elveszíthetjük. Képzeljétek el, hogy mennyit imádkozhattak ebben a 3 napban. Mik fordulhattak meg a fejükben? Uram, hát te vagy az Isten, ő meg a Messiás, mi meg elveszítettük. Ha tényleg ő, akkor te itt tudod teremteni egy szempillantás alatt. De Isten nem teremti ott Jézust. Hagyja, hogy a szülők vívódjanak, hogy keressék, hagyja, hogy kétségbe essenek. Mert meg kell tanulniuk, mint ahogy nekünk is, hogyha Isten kijelentései elhalványodnak a szemedben, ha az Isten szavát nem veszed komolyan, és nem tartod mindig szem előtt, akkor Isten kijelentéseinek a helyét más hitek fogják betölteni. És hidd el, hogy a szívünk olyan, hogyha üressé válik, azonnal jön más, ami betölti. Ezt már most tudhatod. Ha Isten kijelentései kiesnek a fókuszból, abban a pillanatban fog jönni más hit, más elképzelés, más filozófia, más életmegoldó módszer. Biztos, hogy fog jönni valami, ami be fogja tölteni Isten szavának a helyét az életedben. És ha ezt megengeded, ha Isten háttérbe szorul, és más gondolat kerül előtérbe, más hit tölti ki a helyét, az félre fogja vezetni az életedet, el fog távolítani az Úrtól, és utána kétségbe esetten keresed majd a visszautat. Úgyhogy jobb Istent mindig a fókuszban tartani. És végül 3. A 49. 50. versben ezt olvastuk. Ő pedig így válaszolt: miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Amikor Jézus 12 évesen így nyilatkozik, azzal még inkább megerősít bennünket abban, hogy ő ott akart maradni Jeruzsálemben. És talán szemrehányás nincs a szavaiban, de rendkívül kiózanító ez az egy kérdés. Miért kerestetek engem? Hogyha tovább gördítjük ezt a gondolatot, akkor úgy folytathatnánk, hogy apa, anya, Hát miért is kellett nektek keresni engem? Ugye korábban olvassuk Lukásnak a magyarázatát, amit tudjuk, hogy a szemtanúktól szerzett, tehát Máriától és a környezetétől. És Mária elmondta neki, hogy kétségbe esve kerestük a gyereket. Apa, anya, miért kellett kétségbe esnetek? Hogy jutottunk idáig? Hát nem tudtátok, hogy nekem az én atyám házában kell lennem? Hát miért nem tudtátok? Miért nem figyeltetek rám? Lukácsnak ennek a mini beszámolójának a vége, az gyönyörűen lekerekíti a számunkra, hogy Jézus engedelmeskedett és növekedett bölcsességben, értelemben, Isten és emberek előtti kedvességben. Engedelmeskedett nekik, és hazament velük. Nem tesz szemrehányás nekik, nem kéri őket számon, de rendkívül erőteljesen rávilágít a számukra, hogy nem kellett volna ennek az egész helyzetnek megtörténnie, hogyha figyeltek rám. Nem tudtátok? Hát miről beszélt anya, az angyal, Gábriel? Emlékszel, anya, hogy Isten a legfőbb angyalok közül a hírvívőt küldi hozzád személyes üzenettel? Hát ki vagyok én? Még mindig a messiás vagyok, mondja Jézus 12 évesen. Tudnod kellett volna, emlékeznetek kellett volna. Jobban kellett volna figyelni rám. Nem én akartam elveszni, nem én akartam távol lenni tőletek, és érzitek, hogy jön ez egyre közelebb hozzánk. 2000 évvel később, mennyire ugyanez a helyzet? Amikor ott találod magadat, kétségbeesve, vívódva a saját gondjaid és nyomorúságaid között. Miért történik az? Vannak olyan gondok és nyomorúságok, amik azért történnek, mert Isten azon keresztül akarja a jellemedet formálni. De mi van akkor, amikor azért kerülsz ezekbe a helyzetekbe, mert Jézus jelentősége elhalványodott a szemedben? Mert tudod, hogy ő a messiás valahol hátul, a háttérben, ott halványan, de előtérben már valami más van. Akkor pont ugyanennyire igaz és éles, neked is, meg nekem is. Nem tudtátok? Nem arról volt szó, hogy aki utánam jön, tagadja meg magát, és kövessen engem? Hogy Jézus azt mondja, hogy ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Ha ott akarsz lenni, ahol Jézus van, és ahol ő látni akar téged, azt nem lehet úgy, hogy Jézus jelentősége elhalványodik a szemedben, és a háttérbe szorul. Az csak úgy lehet, hogyha mindig őt tartod szem előtt. Hogyha mindig ő van a fókuszban, ő van előtérben. Mert másképpen, ha Isten kijelentései elhalványodnak a szemedben, nem fogod érteni, amikor Jézus új igazságokat akar feltárni számodra önmagáról. A Krisztussal való kapcsolatunk az egy folyamatos fejlődés, növekedés. Jézus ahhoz hasonlítja, mint amikor a kovász megkeleszti a tésztát, és egy más minőségű anyag lesz belőle. Ahhoz hasonlítja, amikor a mustármagból égigérő fa lesz. Isten országa a növekedésnek a helye, a folyamatos növekedésé és változásé, amíg olyanokká nem válunk, mint Jézus. Ez tehát azt jelenti, hogy Jézus folyamatosan újabb és újabb szintre akarja emelni a hitedet. Mindig új kijelentéseket akar adni számodra, önmagáról. De ezt nem fogja tudni megtenni, hogyha elhalványul az ő jelentősége, hogyha a háttérbe kerül, és nem ő van a középpontban. Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Nem értették meg, hogy mit akar nekik mondani Jézus, hogy hogyan akarja őket tovább emelni a következő szintre. ne spórold meg az erőfeszítést. Ne hagyd, hogy Jézus elhalványuljon a szemedben. Fókuszálj. Ezzel szeretném zárni. Fókuszálj az Isten fiára. Ne veszítsd őt szem előtt. Tartsd mindig szem előtt. Mert Jézus már itt 12 évesen kinyilvánítja, hogy már majdnem felnőtt vagyok, de még nem. De már most lenne mit mondanom nektek. Csak ti, mivel elhalványodtam a számotokra, ezért már nem meg sem értitek, hogy hova akarlak tovább vezetni benneteket. Jézus egy évvel később a törvény fia, és onnantól kezdve a következő, amit olvasunk róla, az az, hogy fellép, mint messiás. Nem véletlen tehát, hogy Isten ennyit akart engedni a számunkra, hogy megértsünk a gyerekkorából. Pont azt a pillanatot látjuk, amikor Jézus azt mondja, hogy rátok bízom még magamat, engedelmeskedem. És mindenki szemében gyönyörű volt, ahogy Jézus engedelmeskedett és növekedett. De ezt követően Jézust úgy látjuk, mint messiást. Amikor már nem kér engedélyt arra, hogy ott maradjon, amikor már nem fog senkit megkérdezni, hogy hova kell mennem, hanem oda megy, amit Isten parancsol neki, és akik vele akarnak lenni, azoknak nincs más lehetőség, mint hogy kövessék őt. Oda, ahol ő van. Ha tehát azt szeretnéd, hogy ott legyél, ahol Krisztus van. Ha szeretnéd, hogy mindig lásd őt. Ha szeretnél tőle újabb és újabb kijelentéseket venni, és haladni előre az életedben, akkor fókuszálj. Mert hogyha az elején azt mondtam, hogy ha valami elhalványodik, akkor szükségszerűen más kerül előtérbe, ugyanezzel szeretném zárni másik oldalról. Amikor fókuszálsz, az kerül előtérbe, ami igazán fontos. Ez a fókuszálásnak a lényege. Nézzétek a képet. Hogyha fókuszálsz, azzal mindenképpen kizársz mást. Hogyha azt akarod, hogy Isten legyen az előtérben az életedben, akkor ez nem fog menni másképp, mint hogy kizárj olyan dolgokat, amik őt háttérbe szorítanák. Amikor fókuszálsz, az kerül előtérbe, ami igazán fontos. És Jézus erre hív, tartsd őt szem előtt. Zárszóként. Jézus bőségesen adott időt a szüleinek, hogy megértsék ezt. Hogy őt helyezzék az előtérbe. De abban biztosak lehetünk, hogy életük végéig emlékeztette őket ez a helyzet arra, hogy mindig tartsák szem előtt az ő jelentőségét. Ugyanígy van Isten veled is. Hogyha eltávolodsz tőle, ha keresed őt kétségbe esetten, hogyha egyszer csak azon kapod magad, hogy már máshol vagy, mint ahol ő van, vagy ahol ő szeretne látni, hogyha észreveszed magadon, hogy más hitek kezdik kitölteni a szívedet Jézus jelentősége helyett, akkor Jézus ugyanúgy fog hozzád állni, mint a saját szüleihez, mert ugyanannyira szeret téged is. És azt fogja mondani, oké, gyere vissza. Van időd visszajönni. Van időd, gyere, várlak, értsd meg ennek az igazságát, gyere vissza, de ne tévesz többé szem elől. Jézus hozzáállása mindig ugyanez. Ugyanezt mondja a házasságtörő asszonynak, akit elé hoznak. Nem dobok rád követ, pedig megérdemelnéd. De menj el, és mostantól fogva többé ne. Ugyanezt fogja mondani neked is, meg nekem is. Gyere vissza, szeretném kijelenteni magamat, de ehhez mindig tarts engem az első helyen. Amen. Nézzük, hogy érkeztek-e kérdések. Így hangzik a kérdésünk. Máriának és Józsefnek Jézus szándékához kellett volna igazodnia, és Jeruzsálemben kellett volna maradnia az ünnep után is. Meg kellett volna kérdezniük, mit akar? Jó a kérdés, köszönöm szépen. Azt nem gondolom, hogy a 12 éves kisfiút meg kellett volna kérdezniük arról, hogy fiam, 12 évesen, úgy, hogy a valószínűleg akár több száz fős karaván is, akik elindultak egy ilyen ünnepre, Jézus, mit gondolsz, elmenjünk a karavánnal együtt, vagy ne? Mert mi a te szavadra hallgatunk. Nem, ezt nem gondolom, hogy ki kellett volna kérniük Jézus véleményét, mert Jézus ekkor a rájuk bízott kisfiú volt. Azt viszont gondolom, hogy Máriának és Józsefnek úgy kellett volna szemmel tartaniuk Jézust, hogy ott legyen mellettük az indulásnál, és akkor Jézus minden bizonnyal mondta volna nekik, hogy kedves apa és anya, menjünk be az oszlopcsarnokba, ahol az írástudók vannak, mert ott kell kérdeznem tőlük, és hallgatnom rájuk, hogy felismerjék, hogy ez a fiú más. Jó, tehát azt nem gondolom, hogy Máriának és Józsefnek úgy kellett volna már idomulni a 12 éves Jézushoz, mint ahogy később a 30 éves Jézushoz. De az biztos, hogy ha ott lett volna a környezetükben, akkor igen, Jézus mondta volna, hogy nekünk még maradásunk van itt, vagy gyertek velem egy kicsit. Ugyanúgy, ahogy mást a gyereke egy nyaraláson oda húz a játékautomatához, meg a játékbolthoz, és nem szoktak első szóra jönni, az enyém legalábbis nem. Ugyanígy Jézus valószínűleg oda hívta volna a szüleit abba az oszlopcsarnokba, ahol a törvénytudók és az írástudók vitázhattak volna vele, és kérdezhették volna őt. Nagyon köszönöm, most nincsen más kérdésünk. Álljunk fel, és imádkozzunk, és ezt követően a záró énekünket fogjuk énekelni. Úr Jézus, annyira fontos vagy a számunkra, annyira szeretünk téged. Olyan fantasztikus, hogy veled élhetjük az életünket. Annyira nagyszerű vagy, olyan fenséges, annyira hatalmas. Te vagy az Isten. Köszönjük, Urunk, hogy nem olyan Isten vagy, aki kifényesítenéd az életünket, a helyzeteinket, hanem olyan, aki bepillantást engedsz a hibákba is. Köszönjük, hogy megengedted, hogy ez a történet is bekerüljön a te igédbe, még akkor is, hogyha ez Máriáról és Józsefről nem a legjobb képet festi, de köszönjük, hogy a legigazabb képet festi arról, hogy hogyan működünk mi emberek. De atyánk, hálát adunk így 2000 évvel később is, ami drága testvéreinkért, Máriáért és Józsefért. Köszönjük, hogy ők előttünk járnak a hitben, és példák most is a számunkra. És köszönjük, Úr Jézus, hogy abban is példák lehetnek ők, hogy mindig tartsunk téged szem előtt. És így könyörgünk, atyánk, most egy szívvel, egy gyülekezetként. Olyanok akarunk lenni, akik mindig téged tartunk szem előtt. Akik nem engedjük, hogy a te jelentőséged elhalványuljon a hétköznapjainkban. Atyánk, nem akarjuk, hogy a hétköznapjaink monotonitása és darálója bedarálja a te jelentőségedet. Nem akarunk megelégedni, atyánk, azzal, hogy igen, tudjuk, hogy a te fiad a messiás, hanem akarjuk tapasztalni, élni is, hogy ő a világ megváltója. Úr Jézus, így akarjuk, hogy te légy a trónon, mindig és minden szempontból. Te vagy a mi Istenünk, ott akarunk lenni, ahol te vagy. Egy tapottat sem akarunk arra felé menni, ahol nem vagy. Urunk, kérünk, hogy hadd legyünk olyan szolgák, akik követünk téged, és azt mondtad, hogy ahol te vagy, ott lesz a te szolgád is. És Urunk, el akarjuk távolítani a szívünkből azokat a hiteket, meggyőződéseket, amik nem tőled vannak, amiket megengedtünk, hogy leuralják a szívünket helyetted. És Urunk, vágyunk arra, hogy új és új kijelentéseket adj önmagadról. Mert hisszük, hogy égigérő fává akarsz növeszteni bennünket. Hisszük, hogy a mi gyülekezetünket olyan óriási fává akarod növeszteni, aminek sok-sok égi madár oltalmat és védelmet nyer az árnyékában. Kérünk, hogy így növeld a mi hitünket, az irántad való elköteleződésünket, hogy mindig te legyél az első helyen. Amen.